Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által üzen nekünk az örökkévaló, azzal az igével, amit írva találunk János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvében, a 14. rész első 13 verseiben, ahogy ezt hallhattuk, különösképpen pedig a 12. versben. Istennek szent igéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből, a 14. résznek a 12. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Itt van a szenteknek békességtűrése, itt van, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Itt van a szenteknek a béketűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Kedves testvéreim, a keresztény reménység és bizonyosság legszebb igéit hallottuk a jelenések könyvéből, ahogy egy nagy íráskutató mondta, a jelenések könyvének az enigmatikus, a legenigmatikusabb részéből, amely egy nagy borzadályt követően, amit a 13. fejezet ír le, jön elénk, és ebből a borzadályból szabadulva lát János apostol egy másik látomást, amely nem csak megmelengeti a szívét, hanem amely az ő, nem csak az ő, hanem az ő személyes és a Kis-Ázsiában élő, illetve a Római Birodalom egész területén élő keresztényeknek a reménysége is egyben. Ha valaki elolvassa a hallott igét megelőző 13. fejezetet, akkor ott majd olvasni fogja azt, hogy két fenevad, két vadállat emelkedik ki, az egyik a tengerből, a másik a földből, amely a sárkány segítségére siet, és amelyek hatalmat vesznek itt a földön. És akkor ennek a borzalmas képnek az antitézisévé válik a következő fejezet, és benne azok az igék, amelyeket hallottunk itten. Ez a hármas gonosz hatalom, a sátán, a földből és a vízből kijövő vadállattal szemben ott áll a mennyből alászálló bárány, ahol szól a lélek, és ahol zeng a mennyei kar, ahogy hallottuk, mint hárfának mérő zúgó hangja a mennyei trónus előtt, az Atya trónusa előtt. Titokzatos történet. A jelenések könyvének a közepe. Sok mindenért titokzatos. Éppen ezért vezeti fel csodálatosan a Szentírás, hiszen 3x7 látomás vezeti be ezeket az igéket, és ha olvassuk tovább a jelenések könyvét, ahogy ez a bibliaolvasó kalauzunk szerint is van, 3x7 látomás követi ezt az igét, amit ma hallottunk. És nem véletlenül szólalmat benne a remény, testvéreim, hiszen amikor János apostol ezeket a látomásokat látja Patmosz szigetén, ezen a kis-ázsiai szigeten, nem messze a mai Görögországtól, akkor Domitianus császárnak az idejében vagyunk, körülbelül Krisztus után 90-ben, és ez az a korszak, amikor a keresztényeknek először kell szembenézni azzal az üldöztetéssel, amely célirányosan a keresztény közösségek ellen irányul. És itt már nem az a kérdés, amit a múlt vasárnap hallottunk, hogy hogyan tudjuk megélni a keresztény szabadságot, hanem a kérdés az, hogy egyáltalán megmaradunk-e? Érdemes-e kitartani a hűségben a Krisztus mellett, mert Domitianus császár, mint minden római uralkodó, éppen Kis-Ázsiában állított fel egy hatalmas császárszobrot, és kötelezte a birodalom minden népét ennek a szobornak istenként való tisztelésére. És a keresztények ott állnak választás előtt. Ki a mi Istenünk? A Cézár Románus? Vagy az, aki Jézus Krisztusban eljött közénk, aki megszabadította az életünket, aki szabaddá tett arra, hogy ő neki éljünk, és ő neki halljunk. Testvéreim, valós az a kihívás, és éppen ezért kódolt az egész jelenések könyve, és éppen ezért, mert kódolt, nagyon nehéz felfejteni nagyon sokszor ezeket a kódokat, és nem véletlen, hogy bele bonyolódtak ilyen világvégét hirdető szektárius közösségek, és megjövendőlték a világ végét, és ezeknek a jövendőléseknek mindig az lett a vége, hogy újra kellett értelmezni, újra kitolni, aki valamennyire is járatos a bibliai irodalomban, akár szép irodalmi lecsapódásaiban, az tudja, hogy egészen 1877 óta, amikor különböző közösségek Amerikában megpróbálták kiszámolni a világnak a pontos végidejét, és készültek erre, aztán nem jött el a végidő, és újra kellett értelmezni mindent. És ma is vannak ilyenek, akik abból a félelemből élnek, hogy amikor jön majd a végidő, akkor kész legyen az embernek az élete. Holott a megváltó Jézus Krisztus nyilván mondta már az övéinek is, nem a ti dolgotok tudni az időket és alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett, hanem vesztek erőt, és lesztek nékem tanúi kint a világban, itt Samáriában, Galileában, a földnek végső határáig, mert azt a napot senki sem tudja, csak egyedül az Atya, hogy mikor jön el a vég. De testvéreim, óhatatlanul itt volt ez a hangulat, amiről beszélek, Krisztus után 90 táján, a keresztény közösségekben. Mert valós, történelmi szorongattatás az, amit átélnek, és amit azóta is sokszor átélt az Isten népe. Hiszen most már a lét felül és a mártíromság értelméről kellett nem csak kérdezni, hanem kellett választ adni, testvéreim, a halálnak a közelségében. Kellett választ adni arra, hogy vajon az életünk kinek a kezében van biztosan, és vajon a jelen szenvedései, az üldöztetés vállalható-e és vállalandó-e egy olyan reménységért, amely távolinak tűnik nagyon sokak számára. És a kérdés valahogy így merült fel, mi lesz velünk? És mi lesz azokkal, akiket szerettünk, és akiket már a hitükért megáldoztak? Mi lesz azokkal, akik kiléptek a gyülekezetből, mert nem bírták a próbatételeket, és elhagyták a Krisztus népét, és meghajoltak a Cézár Románus szobra előtt. Erre nyitja meg a mennyei Krisztus a nagy tanúságtévő János apostolnak a szemét. És mit lát? Egy mennyei és egy földi valóságot. És ezt a kettőt egyszerre, nem elválasztva egymástól, mert az Isten bárányában közel került a mennyei valóság, ahhoz a földi valósághoz, amit élünk itt ebben a világban, és nem két külön dologról van szó, hanem ugyanannak a lényegnek két oldaláról, mint ahogy egy pénzérmének is két oldala van. És nem mondhatjuk, hogy az egyik nem tartozik a másikhoz. Ez a két valóság úgy van jelen az üldözött keresztény életében, kereszténységnek az életében, az Isten népének az életében, hogy közel jön, megízlelhetővé. Nem csak azt a pillanatot látják, amelyben meg kell hozni a döntést, hogy hűek maradunk-e ahhoz a Krisztushoz, aki elválasztott minket, akinek szeretetét oly sokszor megtapasztaltuk az életünkben, hanem látjuk, hogy ezért a hűségért szenvedni kell, de ennek a szenvedésnek megvan a jutalma, amit elkészített a bárány, aki vérén, drága vérén váltotta meg az övéit. Ugyanannak az igazságnak két oldaláról van szó, testvéreim, ebben a nagy és csodálatos látomásban. Az első, a mennyek dicsőségének az alászállása. Mert mit lát János apostol? A bárányt a Sionon, aki ott áll az övéi között, a választottak seregében, és akiknek a homlokára fel van téve ez a pecsét, vagyis a tudatába bele van vésve. Nem kívül viseltek ők valami ilyen avatar nyomot a homlokukon, hanem a tudatukba égett bele. A szívükbe. Annak a báránynak, a mennyei báránynak a képe, és nem csak az övé, hanem az atyáé, aki ott van ő vele együtt, olvassuk. Az atya neve rá van vésve a szívükre, a tudatukra, hogy is mondja Jézus, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, fizikumodból. És teljes elmédből, a tudatoddal, mindeneddel szerest. És mindened legyen a Krisztusé. Ó testvéreim, hányszor kísér bennünket az a tudat éppen, hogy leválasztjuk az életünkben valamelyik részét az Istenről, a tudatunkat, a rációt. A modern kor szorításában nagyon sokszor leválasztjuk Istennek arról a szeretetéről, amely pedig itt van nagyon közel hozzánk. Pedig oda van bevésve a báránynak képe és az atyának neve, olvassuk. És ezek azok, akiknek a homlokán ott van, mint egy pecsét, a bárány jele, ezek azok, akiknek számára megnyílik az ég. És hallék szózatot az égből, mint sok vizek zúgását, mint a nagy mennydörgés szavát, és hallám a hárfásoknak a szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak. Ezek azok, akik nem csak hallják az Isten énekét, a választottak, hanem akik éneklik is a győzelmi himnuszt. De ezt csak azok éneklik, mert ez nem megtanulható, hallottuk. Ezt csak azok tudják, akiknek Isten adta, az a 144 ezer. És kik is ők? Vannak olyan vallási csoportosulások, akik önmagukra vonatkoztatják. A Jehova tanúi azt mondják, hogy ők a választott 144 ezer, és mindenki más kívülesek ezen a választott seregen. Nem erről van szó, testvéreim. Ez a 144 ezer egy misztikus szám, amely a teljességet fejezi ki. 12-szer 12 ezer. A 12 törzs, mint szent szám, amely megsokszorozódik a Krisztus jelenlétében, mert a teljesség nem csak Ábrahámban adatott, hanem a 12-es apostoli számban, és ezért olvasunk, hogy 24 vén állott a mennyei trónus közül, körül, akiket ebben a közösségben megszólal, megszólít a mennyei bárány, Krisztus, és akiket behív. Ez nem egy korlátozott szám, hanem ez az Isten népének a teljességét, amely túllépett Ábrahámon és túllépett azon a 12-n is, akiket Krisztus választott el magának. Az evangélium révén, amelyet később olvastunk, ugye visz az angyal az ég alatt, mindenkit hívott, hogy ennek a kiterjesztett, választott seregnek legyen a tagja. De nem mindenki enged ennek a hívásnak, hiszen az a 144 ezer, az a teljesség, akik között ott van a mennyből alászálló bárány, ismertető jegyeket hordoznak magukon, és ezeket olvastuk, nem szennyezték be magukat. Érintetlenek maradtak, követik a bárányt. Áron vétettek meg az emberek közül, és végül azt olvassuk, hogy szájukban nem találtatott hazugság. Ez a választott sereg nem a hibátlanoknak a közössége, hanem azoké, akik rádöbbentek arra, hogy az életük biztosabb helyen van abban a megváltó kegyelemben, amelyet a mennyei bárány szerzett az ő számukra. Biztosabb helyen van abban a kézben, amely hatalmasabb még a római császár kezénél is. Mert ők megízleltek már egy életet, és győztek. És ezért zengedezhetnek már egy győzelmi dalt, egy himnuszt. Mert ők nem csak a szenvedésnek az innenső oldalát hallják, ahol sírás van és kesergés, hanem ők már ott vannak azok között, akik a győzelem hangjait énekelhetik, a mennyei bárány halál fölött való győzelmét, a nagy gonosz, a nagy fenevad fölötti győzelmét, aki az övéit a mélységből és a nyomorúságból az örök életre viszi át. Nem a választottaknak az adománya, képessége, hanem a mennyei Krisztusnak az adománya, akiket kiválasztott, hogy mondja a Szentírás itt, áron, az ő drága vérének árán váltotta meg az emberek közül. És ők rádöbbentek erre a kiválasztottságra, és elfogadták ezt, hogy bár nem tettek semmit, mégis a kegyelem megtalálta őket. És mikor jöttek Róma privilégiai, akkor ez a himnusz zengett. Leírások maradtak fent, testvéreim, és ennek nagyon szép irodalmi adaptációi is. Az egyik legszebb erre az És köntösömre sorsot vetettek című regény, amelyet ajánlok azoknak a figyelmébe, akik még nem olvasták el. Miként volt, amikor ez a himnusz túlzengett mindent? Amikor a római arénákban megnyitották a rácsokat az éhes oroszlánok előtt, és Róma várta, hogy mi lesz az ott lévő asszonyokkal és gyermekekkel, hogyan fognak sikítani, és ott álltak ezek az asszonyok és a gyermekek és a férfiak, családok, összeölelkezve, imádkozva és Istennek himnusz zengve. És mikor jól adtak az éhes oroszlánok, mert Isten nem állította meg őket, akkor egy ember helyébe 10 állott, így írják le az ókori kutatók. És nem értették a rómaiak, ezek a kemény katonák, akik ott álltak Pompeinél, vigyázva temette el a római őrállót. Ilyen katonák voltak ezek. A láva, amely kitört. És ezek a mentalitású emberek nem értették, ők, akik hadakat megjártak, mi az a belső erő, ami ezeket a gyermekeket és az asszonyokat hajtja, és amely legyőzi, a földre teperi ezt a kemény birodalmat. Mi ez az erő? Miért énekelnek ezek, mikor a földről nézve a legdrágábbat, az életüket kell odaadni? Miről énekelnek? Bölcsen mondta az egyik egyháztörténész. A római birodalmat a kereszténység a saját házaiban verte meg. Nem erővel és nem hatalommal, hanem imádsággal és áldozattal. Mert ők tudták, hogy kinek hisznek. Ők tudták, hogy mit kaptak Krisztustól, és mi az övék. A mennyei bárány nem megállította, hanem helyre állította az ő életüket. És ők látták ezt, mint bizonyosságot, és hitték, hogy az ő életük nem a római császár kegyelmében, megengedő hatalmában, csak egyszer borulj le és tedd meg, amit kívánok tőled, aztán szabad lehetsz, hanem ők tudták, hogy az ő életük, és a családjuk, és a jövendőjük ott van a mennyei báránynak a kezében, aki fölemeli, és viszi őket. És ezért tudtak hűek maradni. A nagy kihívás, mit csináljunk, amikor létkérdéssé vált, hogy ki a mi Istenünk. Szenvedünk-e? Vagy pedig megalkozunk? És megy tovább a Jelenések könyve. Hogy mi történik azokkal, akik hűtlenek lettek. Mert azokat is látni kellett. Ennek a gyülekezetnek miként látni kell ma is. Akik magukra vették a fenevad bélyegét, ahogy itt a Jelenések könyve fogalmaz. Akik magukra vették Róma bélyegét, mert erről van szó. Akik hallották, de nem hallották meg mégsem, nem hallgatták meg a három angyalnak a szavát, akik jöttek. És látják egy angyalt az ég közepén repülni az örökkévaló evangéliummal, hogy a föld lakósainak hirdesse az evangéliumot és minden nemzetségnek, ágazatnak és nyelvnek. És ezt mondta, hogy féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És egy másik angyal követte őt, aki már beszél arról, hogy leomlott a nagy Babilon, a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Úgy beszél erről a győzelemről, mint jelenvalóról. És azt a régi, mai szóval élve örök várost maga alá temette az Isten haragja, hogy egy új támadjon fel belőle, amelyben nem az arénák küzdelmeiben tudott nagyjá lenni, hanem abban az áldozatban és szeretetben, amelyet Henrik Sienkiewicz Nobel-díjas író olyan gyönyörűen ír meg a Kovadis című regényében, ugye a menekülő Péternek. Ott abban a látomásban a mennyei Krisztus neki szegezi a kérdést: Kovadis Petrus, hová mész Péter? Kovadis Domine, neki szegezi, aki hová mész Uram? Mert Péter megy ki Rómából, és mondja az Úr, megyek Péter, hogy meghalljak helyetted Rómába. És akkor visszafordul az apostol. Testvéreim, olyan nehéz megérteni sokszor ezt a szeretetet, hányszor menekülnénk az életünkből, az életünk olyan helyzeteiből, amely nagyon nehezek. És hányszor felmerül a mi számunkra is ma a kérdés, igazából belül lévő keresztény emberek számára, hogy miért legyek én hű az Istenhez? Miért maradjak meg abban a közösségben, ahol a mennyei bárány az Úr? Tartsak-e én még ki tovább is a kísértésekben, hogy hű maradhassak a mennye Krisztusához, mikor a körülöttem lévő világ hányszor és hányféleképpen leborult már a bálványok előtt? Van értelme az én hűségemnek, kitartásomnak, annak, hogy gyermekeimet is hitben próbálom nevelni, jó értékeket átadni nekik? Hogy fognak érvényesülni ezek a naív gyerekek, akik kikerülnek majd az életbe? És akkor jó nekünk látni a mennyek országának igazságát, amelyben megnyílik egy másik dimenzió, amelyben közel jön az ég a földhöz, és amelyben látjuk, hogy a bárány, a mennyei Krisztus ott áll az övéi között. Az élet minden helyzetében. Leszáll nem csak a Sionra, hanem leszáll a hétköznapjainkba, hogy velünk éljen, és velünk maradjon mindenben. És boldogok azok, akik hűek maradnak ebben, mert nagy ajándékuk lesz. Domicianus korán a keresztjénei láttak egy igazságot, és tudjuk, mert történelmi bizonyosság, hogy megmaradtak hitükben, és valóban mártíromságuk, vérük mag lett a későbbi kereszténységnek. Ma testvéreim, amikor a világ egy másféleképpen hívja ki az életünket, újra kérdés ez. És akkor hallatszódjon bizonyosságként, vigyük magunkkal ezt a csodás ígét, hogy bizony itt van a szenteknek békesség tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Itt a 21. századnak az elején is nagyon sokan. Boldogok ők. Amen.